Mátyás gróf úr királlyá választása. Amikor azután az idegenek híradásaiból megtudta Magyarország, hogy László király meghalt, sokan elszomorodtak, leginkább azonban azok, akik a királyt László gróf megöletésére rábeszélték. Azt hitték, hogy akik László gróf vérének kiontását meg akarják bosszulni, nagy hívvel és bátorsággal fellázadnak, és arra fognak törekedni, hogy a megtorlást, ha már egyszer belefogtak, kívánságuk szerint végre is hajtsák. Ez történt volna, ha Magyarországon a nemesek összessége számára, az ország ügyeinek rendezésére és a királyválasztásra hirdetett egyetemes gyűlés meg nem zabolázza a bosszúállók megtorlásért lihegő szenvedélyét. Végre a kitűzött napokon, amikor a nótóriusok gyors és ügyes tolla még frissen írta az úr 1458. esztendejét, Pest városának összes terén tolongott az egyetemes gyűlésre jövő nemesek nagy sokasága. Eljött a nemeseknek erre a gyűlésére a már említett Szilágyi Mihály is, Mátyás grófnak, mint mondtuk, a nagybátyja és atyának testvére, magával hozva felfegyverzett vitézeinek nagy csapatát. Szilágyi Mihályt az ország hatalmas férfiai kísérték, szívükben még elevenen élt a néhai János gróf úr emléke és jótetteinek érdemei. Közéjük tartozott Székely Tamás, Várnai Perjel, Rozgonyi Sebestyén, Kanizsai László és Szent Miklósi Pongrász, meg az erdélyi és délvidéki nemesek egész gyülekezete. Ezek Pest városába érkezve kényelmes szállást foglaltak maguknak, és amikor a megérkezésüket követő első éjszaka felhozta az égre a csillagokat, amelyeket a nappal világossága elrejt az emberi szem elől, a mennyei mindenható ugyanezen a mélységes éjszakán a Duna mély vízét olyan kemény és olyan szilárd jéggel borította be, hogy a következő nap felkeltekor azok, akik a Dunán át akartak kelni, hajó nélkül, a jég hátán, mint valami sík mezőn átkelhettek, a víz nem gördített semmiféle akadályt útjuk elé. Garai László nádor, meg Újlaki Miklós vajda, és Lendvai Bánfi Pál, aki, mint mondtuk, a királyi ajtónálók feje volt, meg néhány más kevésbé jelentős férfi, akik tudniillik az említett László és Mátyás gróf szerencsétlenségét előidézték, ben volt a budai várban, és a rettegő lélekkel nézte, mi történik Mátyás gróf nagybátyja körül. Bárki elgondolhatja, hogy mekkora félelem borzongatta őket aggodalmukban, látva, hogy az általuk elkövetett vétek megtorlását követelő, nagy fegyveres erővel és harcias férfiak igen nagy csapatával rendelkeznek, és ott vannak közvetlenül a közelükben. És hogyha abban reménykedtek, hogy a Duna vize valamiféle biztonságot nyújthat számukra, ebben a reményükben is csalatkozva láthatták, hogy a folyót vastag jégpáncél borítja. És ha az említett egyetemes gyűlésbe vetett bizalmuk, meg Szilágyi Mihály által nekik adott biztosíték nem öntött volna lelked beléjük, elmondhatnánk, hogy a budai vár magas falainak erősségében sem bíztak volna, és az első éjszaka beálló sötétségének zűrzavarában szétszéledve biztosabb helyeket kerestek volna maguknak. De a biztosítékokban bízva beereszkedtek Pest városába, egyesültek azokkal, akik itt voltak a városban, tárgyaltak a király megválasztásáról, és több napot töltöttek el megszakítatlan megbeszéléseikkel. Szilágyi Mihály és a vele tartó nemzet és Magyarország nemeseinek csak nem egész gyülekezete azt szorgalmazta, hogy Mátyás grófot válasszák meg királynak. Az említett Garai László nádor, meg Újlaki Miklós vajda és Lendvai Bánfi Pál és az ő egész csoportjuk nem szívesen egyezett bele, hogy Mátyás gróf nyerje el a királyi méltóságot, mivel úgy gondolták, hogy az általuk elkövetett gonosztett miatt súlyos megtorlással kell számolniuk. De ellene szegülni sem volt ínyükre, mert mindenfelől körülvették őket a László gróf halálának megbosszulását követelők, az ő csapataik tolongásának kellős közepén sodródva ide-oda. Végre a józanabb észre hallgattak, az életüket és vagyonukat most fenyegető veszélyt elhárították, a jövő eseményeire vonatkozóan pedig az említett Szilágyi Mihálynak hites esküjét vették, hogy sohasem vetik majd szemükre vétüket, és rájuk, sem örököseikre, semmiféle büntetés nem szabnak László gróf megöletése miatt. Beleegyeztek, hogy Mátyás grófot a királyi trónra emeljék. Mit is csinálhattak volna egyebet? Hiszen a magyar köznép is felalá vonult a város széles utcáin, és az apródok csoportjai ide-oda futkosva azt beszélték, fennhangon azt kiáltozták: akarjuk, hogy Mátyás legyen a király. Isten őt választotta a mi oltalmunkra. Mi is válasszuk meg. Ennek a gyűlésnek egész népe, kivéve azokat, akikben dolgozott a félelem az ellene elkövetett vétkek miatt, vágyakozó szeretettel viseltetett iránta, és minden gyönyörűségnél inkább kívánta, hogy ő jusson a királyi méltóságra. Megegyezett tehát az ország egyházi és világi főméltóságainak és előkelőinek a tanácsa, és az egész magyar nemzetnek is úgy tetszett, hogy Mátyás gróf a királyi méltósággal felruházva uralkodjék Magyarországon. Hites esküvel ígérték azt is, hogy a királyi jogarát tiszteletben tartják, és félelemmel tekintenek fel rá. és mivel azt gondolták, hogy Mátyás gróf gyermeki válla egy ilyen nagy ország terhének a hordozására a nagy feladatok miatt még nem képes, említett nagybátyját megtették az ország és a megválasztott király kormányzójának addig az időpontig, amíg Phaéton szekere ötször meg nem járja évi pályáját. Csodálatos dolog. A teremben még folyik az ünnepélyes választás, még el sem jutott a néphez a híre, és a pesti templomban már is ünnepi éneklésbe kezdenek, hála énekez zengenek Istennek az annyira óhajtott választásért. Mikor pedig a választás a köznép tudomására jutott, az egész magyar nép újongott nagy örömében, örvendezett a templomok mindenütt megszólaló harangjai zúgásának, a kürtök óriási harsogásának, meg a sok síp zenéjének, és az Isten dicséretére éneklő kieresztett hangjának dallamától óriási hangzavarral telt meg a közelben a levegőjég. Ide-oda futkostak a hírvivők, hogy megvigyék a választás örömhírét azoknak is, akik távol voltak. Sok ajándékkal megrakodva tértek vissza. Mikor a közeledő éjszaka szürkülete beköszöntött, számos mágia tüzet gyújtva, az éjszakát is megtréfálják, mert a sok farakás égése csalóka nappallá változtatta. Merem mondani, hogy a magyar történet kezdetétől fogva egyetlen király megválasztását sem ünnepelték ekkora örömmel és magasztalással. Hogyan szabadult meg a fogságból Mátyás király úr, és hogyan hozták vissza Magyarországba? Miután az annyira szerencsés királyválasztás elérte célját, a már említett Szilágyi Mihály, a nép kegyében büszkélkedve, a Budán lévő királyi termeket el akarta foglalni. Magyarország számos urának kíséretében vidában bevonult tehát oda, és birtokba vette az új uralkodó számára. Garai László nádor pedig, aki az ország régi szokása szerint a palota élén állott, átengedte neki, látszatra a saját akaratából, de mégis keserű szívvel, és titokban elvonult innen biztosabb vidékre. Ennek megtörténte után az említett Szilágyi Mihály felkereste az említett László gróf sírját, és kiásatta a koporsót, a körülötte állókkal együtt megsirattatta a grófot, és elrendelte, hogy a koporsót az erdélyi Fehérvárra vigyék, és atyának sírja mellé temettette fényes szertartások közepette. Ezekben a napokban a megválasztott királyt az említett Podjebrád György tartotta a hatalmában. Ez a Podjebrád György Csehországnak sok városát bírta, rokonsága is kiterjedt volt, hatalmasabb volt át ennek a földnek minden főuránál. És az említett László király uralkodása alatt a király gyermekkorában ő gyakorolta Csehország fölött a kormányzói hatalmat. Halála után pedig a mindenható sors nem akadályozta meg abban, hogy ugyanennek az országnak a királyi trónusára üljön. Némelyek azt mondják, hogy a már királlyá választott Mátyás jutott ennek a Györgynek a kezébe, tudnélik László király uralkodásának vége felé, az utolsó napokban magához vitette Mátyást a bécsi várból Prága várába, de Mátyás ekkor még csak gróf volt. Éppen azon a napon vitték be őt az említett Prága városának falai közé, amikor László király meghalt, és László király halála után a cseh állammal együtt ő is ennek a Podjebrád Györgynek a hatalmába jutott. Mások pedig azt beszélték, nekem az új király kiszabadulásáról, hogy a mondott Podjebrád György, mikor László királynak az utolsó lehellete is megszakadt, gondosan eltitkolta halálának a hírét, és a halott király pecsétgyűrűjét újjáról levéve egy levelet iratott, és ezt a pecsétgyűrűt lepecsételve László király nevében elküldte azoknak, akikre Mátyás gróf őrizete volt bízva. Megparancsolta nekik, hogy a levél elolvasása után adják át Mátyás grófot a levél felmutatóinak, és maguk is jöjjenek Prága városába. Állítólag László király Bécsvárából eltávozva ezt a pecsétet jelölte meg az említett őrök számára Mátyás ügyében kétségtelen jelként. Az őrök tehát hitelt adtak a hamis levélnek, és a parancsot haladéktalanul végrehajtották. Mátyás gróf az említett követek társaságában még el sem érkezett Csehország vidékére, amikor a Podjebrád György által nagyszámbarútnak indított csehek védelmet nyújtó fegyvereikkel eléje mentek, közöttük lovagol Mátyás gróf biztonságosan Prágáig. Amikor Podjebrád György meglátta, nagyon megörült, mert arra gondolt, hogy kiváltása fejében nem kevés aranyat fog kapni. És amikor meghallotta, hogy Mátyás grófot megválasztották Magyarország királyának, akkor büszkén, számos beszélgetés során megkörnyékezte Magyarország új királyát, sok meséjével meggyőzte és rávette, hogy házasodjon össze leányával. És utóbb, amikor Mátyás hazaért, csak igen nagy mennyiségű arany lefizetése után engedte eltávozni. Az új király végül is királyá választásának első évében, mégpedig akkor, amikor a tél merev jege a langyos szellő fuvalmától a hideg hóval együtt megolvad, és a hegyek magas csúcsairól lefolyik a mély völgyekbe, és a várva vár tavasz enyhesége kellemes énekre nyitogatja a madárkák száját, a csehek fegyveres kíséretében nagy ujjongás közepette megérkezett Strasznice városába, ez Magyarország vidékén a Morva folyó mentén fekszik. Itt azután nemeseinek gyülekezete vette őt közre, mérhetetlen örömben úszva az ő vidám csapatjukban. Végre vidáman hazafelé lovagolt, óhajtott hazájába. A budai várhoz érkezve a nagy számban összesereglett, és az óhajtott király megérkezését váró nemesek tömege díszítette nagy fénnyel a király udvarát. Rövid áttekintés Mátyás király úr néhány hadjáratáról. Ezt az embert minden természeti adottsága méltóvá teszi az uralkodásra. Korának keresztény fejedelmei között ő az egyetlen, aki orkormányzás tisztjét nagy és dicső tettekkel végzi. Vajon nem róla mondta-e, mint hírlik, Mohamed, a törökök császára, aki ebben a mi időnkben az egész földkerekséget rémületbe ejtette és megrázta, és akit nagy tettei miatt méltán nevezhettek volna Nagy Mohamednek? Én meg ő, mi ketten vagyunk a világ összes uralkodói között azok, akiket méltán illet ez a név, uralkodó. A tanácsban megfontolta, hogy uralkodóhoz illik. A vétkezőkkel szemben kegyelmes és könyörületes, az ország ügyeinek intézésében buzgó és előrelátó, tevékeny lelkületű, van bátorsága nagy és veszélyes dolgokba kezdeni, a fáradalmakat fáradhatatlanul viseli, a jövendő lehetőségek elgondolásában és azok megelőzésében éles eszű, a veszélyek elkerülésében óvatos, az ellenség kelepcéinek és szándékainak lelepezésében és meghiúsításában éles elmélyű, hadügyekben és a kormányzás minden tevékenységében csodálatos módon jártas, a tettetésnek mestere, a végtelenségig dicsőségre vágyó, valóban arra született, hogy uralkodjék. Ez a király uralkodásának kezdetén a nemesektől felforgatott országot kapott örökül, erőben és bölcsességben meggyarapodva, a súlyos vízözömből a felszínre küzdötte magát, és bölcs kormányzásával mindent elegyengetett. Uralkodásának első évei idején hatalmas harcban szétszórta a törökök óriási seregét, amely Szerém megyét pusztította, és erőszakkal elfoglalta Kölpény és Szent Demeter várát a Száva folyó partján. Ugyanezekben az években erővel és okossággal megzabolázta, és semmivé tette Frigyes római császár nagyra törő vágyakozását, aki Magyarország jogra után áhítozott, és magát a királyt is meg akarta fosztani királyi méltóságától, mihelyt néhány főúr alkalmat akart adni rá. Végül azok ellen a csehek és lengyelek ellen fordította kardját, akik az országot, mint fentebb elmondottuk, rablásaikkal és gyújtogatásaikkal szorongatták. Ezeket, sokakat levágva közülük, csodálatos gyorsággal elnyomta, és megerősített tanyáikat és erődítményeiket, bárcsak csekély katonaságra támaszkodhatott, felforgatta, és az öldöklésből megmaradtakat kényszerítette, hogy lakatlan vidégeken és az erdők rejtekeiben kóboroljanak, és az országból elmeneküljenek. Ugyanígy megzabolázta és lecsendesítette bölcsességével a háborúskodás viharait, amelyek az említett néhai Ulászló király idejétől kezdve súlyos zavargást okoztak az országban. És az uralma alá tartozó vidékeken megteremtette a már sok éve hiányzó szép békességet. Ezek után egy erős katonai hadjáratot szervezve bejárta Szerbiának nagyobb részét, ezt a területet tűzzel, vassal végigpusztította, majd szerencsésen visszatért. Még meg sem száradt a lovakon az izzadság ezután a hadjárat után, már is megtámadta Bosnyákországot, amelyet Rámának is hívunk, és amely akkoriban török uralomnak volt alávetve. Jajca természeti fekvésénél, meg magas falainál fogva igen megerősített várát, erővel, a terület más várait meghódolással elfoglalta. A török császárnak a várak őrizetére udvarából odarendelt összes katonáit, akiket a magyarok karja el nem pusztított, kegyébe és fennhatósága alá fogadta, és a ragyogó bíbor ruhába öltöztetve magával hozta őket, ezzel is pompás és újfajta győzelmet aratott. Mátyás király úr szerencsés megkoronázása és egy némely hadjárata. Eközben, miután Frigyes római császár kezei közül nagy nehézségek árán visszaszerezték Magyarország szent koronáját, Mátyás királyt uralkodásának 6., az úr testetöltésének pedig 1464. esztendejében, az utolsó vacsora napján, birodalma egyházi és világi méltóságainak és országos főnemeseinek jelenlétében és örvendezése mellett, szokásos módon, nagy ünnepélyességgel, szerencsésen megkoronázták. Ezután Mohamedet, a törökök említett császárát, aki félelmetes erővel fáradozott Jajca várának ostromával, hadikészülődésének puszta zajával megrémítette, és kényszerítette rá, hogy minden odaszállított ostromgépét és ágyúját odahagyva, győzelem nélkül elillanjon a vár alól. E híres tette után végezetül egy Svehla nevű csehet vett körül nagy haderővel. Ez a fegyverforgatásban kiváló, nagyszámú toborozott katonaságban merészen bízó férfiú, Kosztolány, vagyis Szentvid városa mellett Magyarország fosztogatására erődítményt épített magának, és felkelést szervezett. Mátyás bevette a várat, őt elfogta, és sok cinkostársával együtt akasztófára húzatta, a szelek játékára bízva. Többi foglyul esett társát tulajdon börtöneiknek dögletes bűze folytotta meg. Ezután az erdélyi részek minden nemese és egész köznépe az őrülettől vezérelve fellázadt királyi felsége ellen, és miközben új fejedelmet választottak maguknak, csapatokba tömörülve rendezett hasorokban akarták megakadályozni a királyi felség bejövetelét. A királyi úr, mint valami heves forgószél rontott rájuk vasba öltözött hadaival, noha katonáinak létszámát tekintve nem mérkőzhetett velük. Azok pedig félelmükben megrettenve, ütközetbe sem bocsátkoztak, és mint a riadt vadak az oroszlán láttára, megfutottak előle. A király úr aztán tetszése szerint törhette be őket. Ezért közülük sokan siratják mind a mai napig paraszti sorukat, mert emiatt jutottak erre az állapotra. Innen aztán katonáinak pihenő sem hagyva, lovainak gyeplőjét moldva felé irányította. Ez a vidék akkoriban fellázadt, bár a magyar szent koronához tartozott. Átkelte át a havasokon vitéz seregével, annak a földnek nagy részét bejárta, és a vidék egy Bánya nevű városában egész hadinépével szállást vert. Azoknak a részeknek ura, István Vajda, népének nagy haderejét összegyűjtve, az éjszaka csendjében rárontott a király seregére, a várost felgyújtotta, és az álomba és borozásba merült magyarokat fegyverbe riasztotta. István Vajda azért határozta el, hogy az éjszaka sötétjében támad a király seregére, hogyha az ütközetben a vereséget szenved, legalább az éjszaka sötétje legyen segítségére. Elgondolásában csalódott. A király ugyanis dob és trombita szóval nagy hirtelen összegyűjtötte egész seregét, és a holdfény meg a mondott város tüzének világa mellett dühös rohammal rárondott a Vajda csapataira. És mindkét fél részéről keményen viaskodtak, nagy volt az öldöklés az oláhú sorai között, és István Vajda hátrálni kényszerült. A király híres és emlékezetes győzelmet aratott. Híres győzelme jeléül sok zászlót hozatott Budára, és nagy ünnepség kíséretében a boldogságos Szűzen Mária plébánia templomában helyezte el, itt láthatók mind a mai napig. Dicsőséges győzelme után a király úr az Anyaszent Egyház sürgetésére és Frigyes római császár kérésére Morva és Csehországban 7 éven keresztül háborút folytatott az eretnek husziták ellen. Mindig ő volt a győztes, és az egész Morva őrgrófságot, a teljes Sziléziát és Luzsáziát hatalma alá hajtotta. Méltó volt rá, hogy megválasszák Csehország királyává, és a területek felett az uralmat és főhatalmat élvezze. Nevezetes megválasztásának díszére és tiszteletére Olmütz városában az alábbi himnuszt szerezték és énekelték. Hálatelt szívvel s az öröm jegyében vártuk ünnepünk, a ma győzedelmes Szent Kereszt napját, amidőn 5-ször pirkad a május. Összegyűlvén szép cseh hazánk lakói, főurak jöttek, s mi igaz hitünknek papjai, s Krisztus szerető meg annyi várospolgár. Nagyhegy Ormán áll, odaépítették Olmütz temploma, s a világi hívők ájtatos hangját veri vissza, száll az Úrhoz imájuk. És a Szentlélek, kit az ájtatos szó hív, a hűlelkű sokaságot inti, hogy kiáltsa ezt, legyen íme, Mátyás, büszke királyunk. Teljesül szavuk hamar, ég parancsa mindez, és a föld könyörögve kéri, s ő megindultan, mi úrunk, te érted, enged a szónak. Mátyás, méltó ő a magasztalásra, így kívánják mind, a királyi jelvényt átveszi, s címe Magyar és Csehország büszke királya. Jézusunk, énekszava téged áldjon, dús ajándékunk ne feledjük, s a trombiták zengjék, hogy a férfi jöjjön, s félje az ellen. Hű szívünkön, ő a szorongatások köz segítsen, s a marút eretnek tant és szektáit sebesen szorítva sújtsa a porba. Xantos, hagyj el csak örökre medrét, s hagyj el göncöl szekerét is inkább, mintsem felségünk a mi istenünket, s népi üdvét. Némely magyar úr hűtlen árulása Mátyás király úr ellen, és a király úr néhány győzelme. A király úr kedvező szerencsével intézte dolgai Csehországban, de közben Magyarország némely urai, leginkább éppen azok, akiket az ő jó indulata emelt magas méltóságukra, főként pedig a két János úr, az egyik az esztergomi érsek, a másik meg a pécsi püspök, akik alacsony, köznemesi fedél alatt születtek Szlavóniában, hálátlan lélekkel megfeledkezve a király jó téteményeiről, nemcsak hogy megzavarták a királyt csehországi ügyeinek intézésében, hanem kísérletet tettek rá, hogy magyar jogarától és királyságától megfosszák. A király gyalázatára ugyanis Szepes földjén keresztül behívták az országba Kázmér lengyel király fiát, a lengyel fegyveres hadinépével hivalkodó fenséges Kázmért, és kezére adták Nyitra várát. Mátyás király úr számított a csapatok megbízhatatlan voltában, de azért ostromzárral körülvette őket a fenti várban. Sok lengyel elpusztult, és Mátyás fegyvereivel és a kiéheztetéssel annyira zaklatta az ostrom alá vett Kázmért, hogy az övéivel együtt elvesztette minden reményét, és már nem ügyének veresége, hanem saját feje miatt kellett aggódnia. A király úr még tovább is szorongatta volna, ha nem kételkedik katonáiban, és ha egy sötét éjszaka ki nem menti Kázmért a király ostromzárának közepéből. Hát ilyen szerencsével vitézkedett Kázmér az övéivel együtt Magyarországon, és nemhogy elnyerte volna a magyar jogart, hanem atyjához visszatértében puszta életét is alig tudta megmenteni. A király úr pedig e fényes győzelme után a lengyelek Zemplén és Sáros megyei erődítményeire rontott, ezeket éppen ők építették a vidék zaklatására. Bevette, és alapjáig lerombolta mindet, és a lengyeleket, akik ezeket védelmezték, súlyos fogságra vetette, és győzelme dicsőségének hirdetésére Budára küldte. Azután az ellene elkövetett jogtalanság megtorlására hadi népéből nagy sereget küldött nagy hadizajja Lengyelországba, és az ellene elkövetett gyalázatért bosszút állt, gyújtogatott és rabolt mindenfelé az országban. Végül is meghallotta, hogy Lengyelország fent említett királya, Kázmér, a sziléziai részeket akarja fellázítani. Ekkor részint udvari embereiből, részint zsoldos katonaságból sereget gyűjtött. Nem akkora létszámút, mint amekkorát a lengyel király vezetett ellene. És bevonult Sziléziába, és Boroszló városának falai mellett állandó tábort ütött. Ezzel szemben Lengyelország királya országának minden fegyverfogható emberét, a lengyeleket, ruténokat, litvánokat és tatárokat hadba szólította, ezekkel jött ellene. Táborának egész erejét a magyar tábortól egy mérföldre, vagy még közelebb helyezte el. És bár a nagy sereg félelemmel töltött el Mátyás király ura és hadinépét, de azért a király úr nem futamodott meg, hanem gondokba merülve latolgatta, mit merészelhet ellene az ellenség. Eltelt néhány nap, de hiába. Lengyelország királya vagy katonái nem merték megtámadni, vagy akár csak megnézni a magyar tábort. A király úr nem ilyesféleképpen látta el a hadvezetői tisztet, mihelyt látta, hogy Lengyelország királya tunja a fegyverre, tüstén síkra szállt, és zavarni kezdte az ellenség táborát. Katonái is, mint a darazsak, kitörtek a táborból, öldösték meg elfogdosták az élelemszerzéssel foglalatoskodó lengyeleket. Csapatostól terelték őket a király táborába olyan tömegben, hogy a foglyok már terhére voltak a foglyulejtőknek. A király úr tehát meghagyta, hogy ne ejtsenek több foglyot, csak olyanokat, akiket magas rangjuk érdemessé tesz az elfogatásra. Ha egyéb fogoly is akad, hasítsák fel az egyik arcát és engedjék szabadon. Ha majd hazatér, a sepphely tanúsítja, hogy látta a magyarokat. A király úr a lengyel királynak két csapatát megfutamította, és egyben szétszórta, amint éppen élelmet szállítottak. Ezen közben Zápolya István nagyságos férfiút, Szepes örökös grófját, hadának főkapitányát az akkori katonai őrizet nélkül maradt Lengyelországba küldte, seregének egy részével, hogy ott tűzzel, vassal a lehető legnagyobb pusztítást vigye végbe. Ilyen betörések viharával zaklatta Mátyás király úr Lengyelország királyát, és annyira kimerítette, hogy Lengyelország királyának népei és lovai az éhség miatt aszkorságban sinlődtek, és a király inkább békére vágyott már, mint háborúra. Ezután mindkét király egyenlő létszámú katonaság kíséretében összejött a mezőn erre a célra vert sátrak egyikében, és találkozásuk létrehozta azt a jóságos békét, amelyet a fegyverek nem tudtak létrehozni. Itt Mátyás király úr bevezette saját sátrába Lengyelország királyát, és kedves vendégszeretettel bánt vele, úgyhogy a lengyel király összes kísérői, lengyelek, ruténok, litvánok és tatárok csodálták és bámulták Mátyás király úr méltósággal párosult előzékenységét és magaviseletét. Végül, innen visszatérve, kegyetlenül kemény télidőben ostrommal körülzárta, és bevette a törökök Szabák nevű várát, amelyet a Száva folyó partján fából és földből nagy gonddal és kemény munkával építettek a törökök, tornyokkal, várvédő árkokkal és sáncokkal megerősítettek, és katonasággal alaposan megtömtek. Ezután válogatott és kiváló katonákból fényes hadat szervezett, és mivel megvolt rá a jó oka, a frigyes római császár uralma alá tartozó területeket támadta meg bátor kézzel. Többször is összecsaptak, mégis mindig a király úr nyerte el a győzelem dicsőségét, és hadával elfoglalta az ausztriai hercegség, meg Stájerország és Karintia csak nem valamennyi városát, védelmező katonassággal, fegyverekkel és kincsekkel gazdagon ellátott, védőfalakkal és számos toronnyal, ékes és erős városokat. Ostrommal bevette a legerősebb várakat, és a vidékek földjét és vizét saját uralma alá hajtotta. Ezek között volt Bécs, és Bécs újhely híres és nevezetes városa is. Ezek falainak vastagsága és magassága többiekinél is erősebb, polgáraik előkelősége és megfontoltsága híres, Javakban bővelkednek, fekvésük szépségével bel, meg külvárosai gyönyörűségével tűnnek ki. Amióta csak ember él, egyetlen király vagy császár sem vette be ezeket ostrommal, de ő elfoglalta. Bevonult tehát ide, övéinek fényes hadikészültségével, és bár a polgárok szembeszálltak vele, városuk elfoglalása után a vele született kegyességével és jóságával megkímélte mind személyüket, mind vagyonukat. Ezért Bécs városában a város elfoglalása után Mátyás király úr dicsőítésére az alábbi mértékes verseket szerezték. Földi halandó, tud meg, hogy kár bízni falakban. Védőbástya mit ér? Bécs a tanú, elesett. Hogy mire képes a szorgos erény s a királyi kegyesség, Bécs nyújt erre neked példaadó okulást. Mert jóságos urunk kímélete szinte csodás már. Mindig győzni szokott, dúlni viszont sohasem. Ragyogó hír szállongott világszerte erről a királyról, kardja rémülettel tölti el a vele szomszédos vidékeket. Még az a nagy Mohamed, akinek lándzsája senkinek sem kegyelmez, még ő sem merte nyílt csatában próbára tenni ennek a királynak az erejét. Jajca vára alól is, amint elmondottuk, meg Moldvából is, ész nélkül elfutott a kardja elől, és a reményeiben csalatkozva tért vissza saját földjére. Maga a végzet vitte győzelemre ezt a királyt. Tetteinek dicsőítésére az alábbi verset szerezték. Sors kegye, eljött újra a hunok hajdani fényes korszaka, melyben Attila király aratott diadalmat. Ennek a királynak tárháza és asztala ragyog az ékességtől és drágaságtól, pompás felszerelési tárgyaktól, arany és ezüst edényektől és serlegektől, és úgy hisszük, Magyarország egy királya sem volt ennyire dicsőséges. Ennek bizonyság az a híres tanácskozás, amely Olmütz városában a király úr és a lengyel király fia, a fensőkes Ulászló között folyt le. A király úr a város palotáiban és utcáin csodálatos, és soha nem látott bőségben tárta az emberek szem elé a kincseket gyöngyökben, drágakövekben, aranyban és ezüstneműben, azaz edényekben és sellegekben, meg egyéb, a király asztalát és otthonát díszítő tárgyakban. Azt gondoljuk, hogy ennyi pompás dolgot Perzsia és Babilónia egykori királya, Ahasvérus is alig határhatott országának fejedelmei elé emlékezetes lakomáján. Ki tudná elsorolni az ágyúknak, puskáknak, hadigépeknek és egyéb hajítógépeknek megmérhetetlen tömegét, amelyet a király úr ellenséges erődítmények és várak rontására hadjárataiban magával szokott vinni. Ennyit egyszerre, egy azon helyen még senki sem látott. Elmondhatjuk, hogy ezekben a dolgokban is felülmúlja az összes keresztény királyokat. Sok minden más is volna még, amit el kellene mondani róla, mivel nagyszerűségük és új mi voltuk miatt érdemesek az emlékezetre. De mivel hatalmas és dicsőtettei külön írót és külön művet, nálamnál nagyobb hangú hirdetőt kívánnak, ami a királyról még megírható, bocsánatot kérve vakverőségemért, amely a fentiek megírására késztetett, azokra hagyom, akik engem ösztönöztek rá. Ők majd díszesebb és méltóbb stílusban elbeszélnek mindent részletesen, ahogy megtörtént. Bővebben szólnak majd arról a viszályról is, amely a királyt a római császár ellen ingerelte. Istennek legyen hála!